Üdvözlök mindenkit a History Nerd Society podcasten. A mai epizód egy különleges epizód lesz olyan szempontból, hogy egy külföldi történésszel készítettem egy írásos interjút, Matt Lewis-szal. Remélem, vagy gondolom páran ismeritek őt és az ő munkásságát, és utána az ő válaszait lefordítottam, és felkértem Gyovai Zsoltot, hogy mondja fel ezeket a válaszokat, szóval igazából az írásos interjút csináltam meg podcast epizóddá. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek, nagyon sok munka van benne. A téma a rózsák háborúja, ezzel biztosan sokan ismerősök vagytok. Szóval a rózsák háborúja ugye Angliában zajlott, a York és Lancaster ház belviszája volt ugye az országon belül, és ironikus, érdekes módon végül a Tudor ház nyerte, meg hogyha lehet így mondani, tehát hogy megalapult ugye az új dinasztia. Azzal záródott hivatalosan ugye a rózsák háborúja, de vannak ugye ellenvélemények, és Mattet erről is megkérdeztem, hogy ő mit gondol, hogy mi a kezdőpontja ennek a háborúnak, mi a végzőpontja a háborúnak, szóval nagyon sok érdekes választ adott, szóval jó szórakozást kívánok! Az első kérdésem Matt számára az volt, hogy mi nyűgözött a legjobban a rózsák háborújában, és mely karakterek a legérdekesebbek a számodra?
A korszak komplikáltsága miatt évekig tudod kutatni, és mégis új történeteket, szempontokat tudsz találni, amik megváltoztatják, amit eddig gondoltál a rózsák háborújáról. A lehetőség, hogy mindig lehet újat tanulni. Ez tetszett nekem. Emellett az az a korszak, amikor Anglia magában néz és próbálja kitalálni önmagát egy hosszú tengeren túli háború után. A siker bukássá vált és problémákat hozott vissza Angliába, amiket kezelni kellett. Ha a Tudor dinasztia újra definiálta Angliát, az csak egy kiterjesztése volt azoknak a problémáknak, amik a rózsák háborúja alatt is voltak. Azok a kérdések, hogy mi is egy ország és miért áll ki, ugyanolyan relevánsak ma, mint akkor. A korszak tele van hihetetlen karakterekkel, akik mind figyelmet követelnek. Harmadik Richard nekem mindig is különleges volt. Sok mindent kell kutatni, ami ellentmond annak a szörnynek, mint ahogy őt beállították 1483-ban. Valahogy összeegyeztetni a kettőt, vagy kitalálni, mi történhetett valójában egy végtelen, de nagyszerű megszállottság. A szülei is nagyon érdekesek.
Mikor kezdted el kutatni ezt a korszakot?
17 és 18 évesen tanultam a rózsák háborúját. Azóta érdekel. Harmadik Richardot kezdtem el jobban kutatni, amikor fikciós könyvet írtam az életéről, majd folytattam, és nem fikciót írtam a korszakról. Alig álltam le 17 éves korom óta, ami sokkal messzebb van, mint én azt szeretném beismerni. Bárki, aki valaha beszélt velem, tudja, hogy nagyon kevés kell, hogy elkezdjek beszélni a rózsák háborújáról.
Hogy néz ki ez a családfa, ami ekkora háborút és konfliktust tudott okozni egy országon belül, hisz végül is unokatestvérek harcoltak unokatestvérekkel?
Ha egy középkorú uralkodó fő feladata az volt, hogy örököseket nemzen, harmadik Edward megmutatta, hogy a későbbi generációknak problémát tud okozni a sok fiú. A legidősebb fia még ő előtte meghalt, szóval második Richard lett a király harmadik Edward halála után. Richard azonban népszerűtlen volt, és nem voltak gyermekei, szóval adódott a kérdés, hogy ki kövesse a trónon. Egyik középkori uralkodó se szeretett a saját haláláról beszélni, és arról, hogy ki legyen az örökös. Cseles helyzet volt. Úgy tűnt, Richard a Mortimer rokonait részesítette előnyben, akikről azt gondolták, hogy a legerősebb a trónigényük a Lancaster rokonaival szemben, akik viszont erőltették a saját igényüket. A Mortimerek női ágon, harmadik Edward második fiától, a Lancasterák férfi ágon, harmadik Edward legfiatalabb fiától eredeztette trónigényét. Melyik volt a jobb? Nem volt rá jogi válasz, így problémát kreált. Harmadik Edward nehezen láthatta volna előre, hogy a dédunokái szétszedik egymást, de a 15. századra a Lancasterek királyok voltak, a Mortimerák pedig beházasodott a Yorkákba, ami Edward negyedik fiához tartozott, és Buckingham hercegei pedig az ötödik fiótól származtak. Nagyon sok ember követelte a trónt, és egy gyenge király kinyitotta volna az ajtót egyesek számára, hogy érvényesítsék a jogaikat.
A te véleményed szerint mi volt a kezdőpontja a rózsák háborújának?
Lehetetlen figyelmen kívül hagyni 1399-et és második Richard trónfosztását. Egy törést reprezentált az örökösödésben apáról fiúra vagy testvérre, ami 1154. második Henrik óta érvényben volt. Ez lehetőséget adott a királyságnak, hogy megkérdőjelezze, hogy egy rossz királyt meg kell-e tartani, vagy egy példás statuával le kell őt váltani, és jobb jelöltet kell találni. Ezt elmondva nem gondolom, hogy 1399 tette a polgárháborút elkerülhetetlenné. 6. Henrik gyenge uralkodása egy nagy közreműködő faktor volt. 9 hónaposan lett király, és a hosszú kiskorúság lehetővé tette, hogy az emberek pozíciókat szerezzenek maguknak anélkül, hogy a király vagy az ország miatt aggódnának. Amikor Henrikből férfi lett, egyértelmű volt, hogy hiányzott a személyiségéből az, ami kellett ahhoz, hogy valaki jó középkori király legyen. Nem tudta az udvari frakciókat irányítani, és nem keltett félelmet, tiszteletet vagy szeretetet. Ez megnehezíti az uralkodást. Erősen lehet érvelni amellett, amikor 1447-ben Humphrey, Gloucester hercege meghalt. Ő volt 6. Henrik utolsó apai nagybátyja, 5. Henrik legfiatalabb öccse. Míg Henrik békét akart, Humphrey folytatni akarta a háborút Franciaország ellen. A herceg így a szembenállás vezére lett Henrikkel szemben. Humphrey őrizetben halt meg. Voltak pletykák mérgezésről, de arról is, hogy a sok stressztől sztrókot kapott. Gloucester halálával a támogatói áttértek ahhoz az emberhez, akiről azt gondolták a leginkább az ő céljukkal azonosul, Richard, York hercege. Nem tudni, hogy Richard akarta ezt, vagy sem, de az első alkalommal a Lancaster házzal szemben állók vezéralakja a Lancaster házon kívül volt. York a Mortimerák örököse is volt, meg volt az a trónigénye, amiről azt gondolták sokan, hogy jobb, mint a Lancastereké még 1399-ben. Hogy nem jutassa magát, szerintem 6. Henrik nagyobb szörnyet kreált az ágya alatt, és jobban is félt tőle. 1450 újabb események sorozata volt Henrik számára. A kegyeltje, Suffolk hercege száműz velet, majd utazása közben meggyilkolták. 2 püspököt is meggyilkoltak. Zendülés tört ki Londonban, ahogy a király északra menekült. A parlament további lázadásoknak volt szemtanúja a városban. Ez az évbe bizonyította, hogy Henrik tehetetlen, és talán páran elkezdtek gondolkodni, mit lehetne tenni. Az első szentalbani csatára mondják sűrűn, hogy a rózsák háborújának kezdete, az a csata arról szólt, hogy kinek kéne tanácsokat adni a 6. Henriknek, és nem arról, hogy ki legyen a király. 1459 és 1460 eseményei a Látfürthidi csatától kezdve is lehet az igazi kezdőpontja a rózsák háborújának. Ekkor vált egy dinasztikus harcá a koronáért. Ez a hosszú válasz, de én 1447-et mondanám, amikor 6. Henrik olyan döntéseket kezdett el hozni, ami a polgárháború felé sodorta az országot. Innen kezd mindent rosszabbá tenni, és nem sikerül neki megjavítani.
Ki állt, ha egyáltalán volt ilyen nyerésre, a rózsák háborújának különböző időszakaiban?
A szerencsekereket gyorsan forgott a rózsák háborúja alatt. Egy szempillantás alatt a Lancasterek a csúcsról hatalom nélkülivé váltak. Aztán a York frakció lett száműzve a hatalomról, csak hogy aztán visszatérjenek. A csaták győztesei majdnem így alakultak. Lancaster, York, Lancaster, York. A York frakció gyengén kezdett, de szerintem ők álltak a legtovább nyerésre, pláne hogy 4. Edward több mint 20 évig uralkodott. Még akkor is, ha az uralkodásának közepén elveszíti a koronáját, és vissza kell nyernie.
Mit gondolsz, mi volt a legszörnyűbb tett vagy csata a rózsák háborúja során?
A rózsák háborújának egy része a személyes bosszúkról szólt, a legbrutálisabb módon. Ez már az első Szent-Albansi csatánál rögzült, amikor a York frakció megölte Somerset hercegét és Northumberland Earl-jét. Ennek oka egy személyes viszály volt, amit a harctérre vittek és elindították a bosszú ördögi körét. Sok borzalmas pillanata volt ennek a korszaknak. A Towtoni csatára apokaliptikusan emlékeznek, a legvéresebb csatának tartják, amit az angol földön vívtak. A források 100 000 harcosról és 28 000 sebesültről beszélnek. Modern történészek egyetértenek, hogy ez túlzás, de szerintem ez mutatja a csata fontosságát emberi és politikai szempontból. Warwick és Clarence 4. Edward elleni árulása is egy sokkoló pillanat. Sok köpönyek forgatás történt a korszak alatt, de a király kuzinja és mentora a testvérével együtt borzasztó volt. Aztán a sok ellentmondás 1483 körül, hogy 3. Richard mit tett és mit nem. Úgy gondolom, hogy azoknak, akik átélték ezt az időszakot, a legsokkolóbb esemény, ami megváltoztatta az egész konfliktus hangnemét, a Wakefieldi csata utáni bánásmód York és Rutland iránt. York hercegét és 2. fia Rutland Earl-jét megölték a csata után. Salisbury Earl-jét elfogták, csak hogy börtönbe vigyék, aztán lefejezze a dühös tömeg. Yorkot és Rutlandet halálok után lefejezték, és mindhármuk fejét a Micklegate bárra helyezték York városának egyik kapujára. Egy papírkoronát erősítettek York fejére, így gonyolva uralkodói elbizakodottságát. Ez a fajta megállázása a testnek a csatában való elesés után új volt és teljesen sokkoló. Sok olajat öntött a tűzre, és új szintre emelte a háborút. Nem volt tabu ezután. Az idősek nemesek, akik harcba vonultak akármelyik oldalon, nem számíthattak sok kegyelemre. Warwick azt mondta az embereinek, hogy az egyszerű katonákat kíméljék meg, és öljenek meg minden nemest. Ez pont fordítva volt általában a középkori csatákban. Szerintem az, ahogy a legyőzött ellenséggel bántak, volt a legborzasztóbb a rózsák háborújában, és ez meghatározza a konfliktust a továbbiakban. A becsület eltűnt a harcokból.
Mely nőknek volt fontos szerep a rózsák háborújában?
A nők a rózsák háborújában sokáig nem voltak figyelembe véve, de ez most változni látszik. A középkori nők nagyon rosszul vannak feljegyezve, és ez nehezíti, hogy rekonstruáljuk az ő befolyásukat az eseményekre. Szerintem, ha elfogadjuk, hogy ezek a nők feleségek, anyák és testvérek voltak, és hogy mi mennyire vagyunk befolyásolva azok által, akik a legközelebb állnak hozzánk, egyszerűbbé válik, hogy értékelni tudjuk ezeknek a nőknek a hatását, még ha nem is voltak feljegyezve. A másik probléma a nők tevékenységének értékelésével a középkor során, és megkérdezném, hogy ez mennyire különbözik ma, hogy a forrásokat férfiak írták. A nők mindig máshogy voltak bírálva, mint azok a férfiak, akik ugyanazt csinálták, amit ők. A nőgyűlölet bele van égve a forrásanyagba, és ezzel tisztában kell lennünk. Amikor Matilda császárnő a trónját követelte, kritizálták viselkedését és nem női stílusát, de ha egy férfi tette volna ugyanezt, mint fia második Henrik, ő dicsérve volt, hisz úgy viselkedett, mint egy erős herceg. Anjou Margaretnek növekvő befolyása volt férje, annak kormánya és frakciója felett az 1450-es évek alatt. Amikor 6. Henrik beteg volt 1453-ban, Margaret megpróbált régens lenni, de a lordok helyette York hercegéhez mentek. Ha egy királyfia követelte volna ezt a hatalmat, nem lett volna visszautasítva, és nem kértek volna fel mást. Franciaországban normális volt, hogy a női rokonok kerüljenek hatalomra a férfi betegsége vagy távol léte idejére. Szerintem Margaret legnagyobb hibája az volt, hogy sosem értette az angol politika összetettségét, amiben volt egy nagy adag nőgyűlölet is. Amikor George, Clarence hercege fellázadt Warwickkal 1470-71-ben, a források egyértelműek, hogy az édesanyja és lánytestvérei dolgoztak, hogy megtárgyalják visszatérését. A krónikások alapvetően örülnek a nőknek, akik békekötőként dolgoznak, őket magasztalásra érdemesnek tartják, míg Anjou Margaret próbálkozásai, hogy megvédje a férjét és fiát, helytelenítve volt. Elizabeth Woodville az események központjában állt végig, és Margaret Beaufortot lehet végső győztesnek tartani. Szerintem ő mindenkinek jobban szemben állt harmadik Richarddal, hogy promotálja saját fiát, mint alternatív király, és a berendezkedést, ami később a híres Tudor dinasztia lett. Sok nő a rózsák háborújának eseményének központjában volt, és az ő szerepüknek és hatásuknak megértése kulcsfontossága az egész korszak megértéséhez.
Szerinted mi volt a záró esemény a rózsák háborújának?
7. Henrik azt akarja velünk elhitetni, hogy ez 1485. augusztus 22-én a Bosworthi csata napján volt. Semmi gond nem volt ezután. Nincs itt semmi látnivaló, lépjünk tovább. Én ezt nem veszem be. Nem Bosworth volt az utolsó csata, az 1487. júniusában volt Stokefield-en. Szerintem Perkin Warbeck, vagy angliai Richard, ahogy ő hívta magát, kivégzése 1499-ben jogosan tartható a rózsák háborúja végének. Ez volt az utolsó alkalom, amikor valaki 4. Edward fiának tartotta magát azért, hogy elnyerje a trónt. Ezt kijelentve Edmond és Richard de la Pole kínoszta Tudorokat egészen Richard haláláig a páviai csatában, 1525-ben. 4. Edwardnak és 3. Richardnak voltak unokaöcsei, akik a fehér rózsákként nevezték magukat, szóval még 1499 sem volt a vége. Ahogy a kezdete, sok momentumra bontható, és inkább úgy kell nézni rá, mint a Yorkház lassú halálára, nem mint egy hirtelen befejezésre egy konkrét dátumon.
Remélem tetszett nektek ez a kis rendhagyó epizód. Külön köszönet ismét Jovai Zsoltnak, hogy megcsinálta a szinkron hangot. Köszönet Matt Lewisnak, hogy válaszolt, és időt szánt rám. Köszönöm nektek, hogy meghallgattátok. Kérlek, figyeljétek a Facebook oldalunkat és Instagramunkat, értékeljétek a podcastet, írjatok véleményt, nagyon sokat számít, és hamarosan jelentkezek.